Kérünk, Urunk, járj előttünk mindig, is mindenütt mennyei fényességeddel, hogy tiszta lélekkel szemléljük a misztériumot, amelynek részesévé tettél, is tiszta szívvel fogadjuk magunkba Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Isten, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket, árassza rátok jóságosan áldását, tegye álhatatossá szíveteket a hitben, a reménységben és a szeretetben. Ámen. Mint hogy hívő lélekkel követitek Krisztust, a sötétségben felragyogó világosságot, aki ma megjelent a világban, ő tegyen titeket világossággá testvéreitek számára. Ámen. Földi zarándoklástok végén pedig jussatok el Krisztushoz, akit a napkeleti bölcsek a csillag vezetése alatt kerestek, és nagy örömükre meg is találták, mint igaz világosságot. Ámen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok is, maradjon veletek mindenkor. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk a papi és szerzetesi hivatásokat. Adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
Kedves hallgatóink, ünnepi szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Gervasoni Michele atya, a bazilika káplánja mutatott be Vízkereszt ünnepén. A technikai közvetítést Péderi Zsolt irányította. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Hírek a Szent István Rádióban.
A megváltunk a test gyöngeségében mutatja meg önmagát. A legmagasabb égből lejött a földre. Isten fia emberfiává lett. Krisztus Jézus asszonytól született, és egy közülünk. Ezért képes arra, hogy megmentsen minket, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Ma van Vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A IV. Század elejétől kezdődően lett január 6-a liturgikus ünneppé, és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton is. A keresztények 312 és 325 között kezdték ünnepelni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai mennyegzőnek és a három királyok napkeleti bölcsek látogatásának ünnepe. Az ünnep görög neve Epifánia. A keleti egyházakban sokáig egyet jelentett a születés és az Epifánia ünnepe. Jézus születése által Isten megjelent a világban. A napkeleti bölcsek által a pogányokhoz is eljutott a megváltó születésének örömhíre. Az egyház nem csak Jézus Krisztus megkeresztelkedéséről emlékezik meg január 6-án, hanem annak hatásairól is, amelyek között a víz megszentelése is fontos helyet kap. Vízkereszt korhagyományosan vizet szentel a szentmise elején a szertartást végző püspök vagy pap. Innen származik az ünnep közismert elnevezése. Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka, amely a 15. századtól kialakult szokás. Az egri főegyházmegye főpásztorát, Ternyák Csaba érseket 32 évvel ezelőtt, 1993. január 6-án vízkereszt ünnepén szentelte püspökké Szent II. János Pál pápa. Január 1-től ismét emelkedik a szakképzésben dolgozók bére, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. Varga Bajusz Veronika kiemelte, közel 24 ezer szakképzésben dolgozó fizetése emelkedik átlagosan 21,2%-kal, amelyhez a kormány biztosítja az 50 milliárd forintos hazai költségvetési forrást. A pályakezdők bére havi 280 ezerről 705 ezer forintra, a tapasztalt oktatók átlagos fizetése 800 és 900 ezer forint közötti értékre emelkedik, tette hozzá. A béremelés minden szakképző intézményre érvényes, legyen az állami, egyházi vagy egyetemi fenntartású, mondta. Az államtitkár kitért arra is, hogy a szakképzés három pilléren áll, megbecsült és motivált oktatókon, motivált diákokon és inspiráló környezeten, és 2024-ben mindegyik pillért tovább erősítették. Végül az időjárásról. A gyengén és közepesen felhőség mellett a legtöbb helyen kisüt a nap. Az északi középhegységben viszont borult, párás marad az idő. Ott fordulhat elő néhol gyenge eső. A déli délnyugati szél az ország északkeleti negyedét leszámítva megerősödik. A Dunántúlon viharossá fokozódik. A hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. Délnyugaton 12 fok felett, északkeleten 5 fok alatt valószínű. Híreket hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Reimond Zoltánt, az újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című könyv szerzőjét. Itt tartom a kezemben ezt a kiadványt, amely egy színes, érdekes, és úgy gondolom, hogy aktuális és sokakat érintő kérdéseket érintő könyv. Na de hogyan is jött a kiadvány ötlete? Mert hogy Ön főállásban nem könyvíró, ha jól gondolom én ezt.
Igen, üdvözlöm és üdvözlöm a rádió hallgatóit is. Hát én civilben a Boschban dolgozom, és hát ugye ez a Miskolc szenvedély, ez régóta tart, amióta élek, de maga a könyvírás szenvedély az nem olyan régóta.
Milyen jó az a kifejezés Miskolc szenvedély? Akkor hasonló szenvedélyben vagyunk, kedves uram, mert én is nagyon szeretem Miskolcot, minden egyes négyzetcentiméterét és négyzetméterét.
Igen, igen, hál' Istennek vagyunk így egy páran. Szóval egy ilyen jó 10 évvel ezelőtt kezdődött a Miskolc történeti kutatásom.
Miért és hogyan indult?
Hát ez egy jó kérdés, ezt olyan sokan kérdezték már, de nem tudom. Én magyar történelemmel foglalkoztam nagyon sokáig, egy ilyen 15 éven keresztül, 20 éven keresztül is, valamikor egyszer olyan 2015 környékén valamiért. Valószínűleg egy Dobros István könyv került a kezembe, és akkor elkezdtem nagyon sok könyvet megvásárolni. És
mondjuk el azok kedvéért, akik nem ismerték, hogy Dobros István a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltár igazgatója volt. Igen. Sajnos már nincs az élők sorában, de ő nagyon-nagyon sok értékes könyvet írt a város történetéről.
Igen, ő volt az, aki tulajdonképpen hát az egyik legnagyobb történetírónk, sőt talán nevezhetjük a legnagyobb történetírónknak is az elmúlt évszázadok folyamán. És hát ő, neki rengeteg munkája volt. Most volt egy olyan könyve, hogy Miskolc története, annak ő volt a szerkesztője és egyik szerzője, de nem csak ő, hanem rendkívül sok történész, régész, helytörténész, levéltáros írt bele különböző témakörökből, és hát gyakorlatilag a kezdetektől egészen a II. Világháború végéig tartott. Miskolc története, és hát ezzel kezdtem a Miskolc történetének kutatását. Ez egy ötkötetes mű, és hát ez nem könnyű olvasmány, és hát volt nagyon sokszor olyan, hogy úgymond szótároznom kellett, tehát keresgélni, hogy melyik kifejezés mit is jelent pontosan, de amikor ezt az ötkötetet elolvastam, azért így egy ilyen alapot, egy ilyen alaptudást adott Miskolc történetével kapcsolatban, hogy el tudom helyezni a dolgokat gyakorlatilag a Miskolcnak a történelem könyvében most már így, és hát azon túl pedig elkezdtem rengeteg mindent a Miskolccal kapcsolatos könyveket, újságokat és mindenféle kiadványokat, levéltárban is voltam, könyvtárakban is voltam, tehát én, hogyha valamibe belefogok, akkor én azt nagyon agilisan és nagyon, hogy is mondja, a feleségem lelkesen. Mondja, lelkesen, a feleségem mondja azt, hogy nagyon fanatikus vagyok, és hogy ne várjam el azt, amikor még mással dolgozom együtt, hogy csak gyakorlatilag a felét is össze fogja hozni, mint én, mert én valami tényleg, nem is tudom, ez valahogy belülről jön, tehát én ezt nem tudom szabályozni, de nem is biztos, hogy ilyen szempontból ez rossz. Tehát én nagyon belevetettem magam Miskolc kutatásában, amely máig is tart, és hát ennek köszönhető ez a könyv, a könyvek, illetve a blogon a számtalan cikk, vagy az éjszakos írások, vagy a sporttörténeti érdekességek, ugye a DVTK oldalán, és hát én mindenen foglalkozom, tehát én készítek interjúkat, írok novellákat, sporttörténet, helytörténet, tehát minden a Miskolccal kapcsolatos gyakorlatilag.
Most pedig ez a könyv adja beszélgetésünk és találkozásunk apropóját, amelynek alcíme Rejtélyek, legendák és történetek. Bennem egyből sikerült felkelteni az érdeklődést, már csak az alcímnek köszönhetően is, de hogyha megfordítom a könyvet és a könyv hátlapján feltett kérdésekkel találkozom, engem nagyon kíváncsivá tett, kedves uram. Néhányat azért ezek közül, persze úgy, hogy ne lőjük le a poént, és természetesen minél többen olvassák el a könyvet, de kettcsinálásképpen, érdeklődés felkeltésképpen néhány kérdést azért válaszoljunk meg. Miért cserélték le a diófát pálmafára Diós György címerében? Nagyon érdekes ez a kérdés. Talán kevesen gondolnák, hogy egyáltalán lecserélték.
Igen, ez nagyon érdekes történet. Ugye azt tudni kell, hogy Diós György történetéhez nagyon szorosan kapcsolódik a pálos szerzetes rend, és hát ugye vannak is ilyen tervek, hogy Diós Györgyt ugye újra pozíciálni kéne, egy újabb, új kulturális fazont adni Diós Györgynek, úgymond, és hát ugye a Ranzsukorra, Nagy Lajosra, illetve a pálosokra lehetne ezt a város történeti projektet vagy brandet építeni, és hát ez is arról szól, hogy ugye a pálmafa az ugye a pálos rendhez kapcsolódik, és hát ugye azért kapcsolódik Remete Szent Pálhoz ugye a pálmafa, mert ő amikor a sivatagban élt, és ott böjtölt és elmélkedett, akkor mindig egy ilyen barlangban bujkált és éldegélt, és hát odahozták neki egy madár hozott neki mindig éppen annyi eledelt, amennyi elég volt neki a túléléshez, és hát ugye pálmafával volt körbe véve ez a terület, és hát a pálosoknak ez a pálmafa, ez egy ilyen szimbólumává vált, és hogy mi a Diós György, ahogy említettem, a pálosoknak szoros a kötődése, ezért 1927-ben azt hiszem belekerült a Diós Györi címerbe, úgyhogy a diófa helyett pálmafa lett a címeren.
De jó, hogy elmondja ezeket. Valóban, mennyire jó tudni ezeket az érdekességeket. És még legyen olyan kedves, két kérdést válaszoljon meg, aztán a többi kérdést természetesen nem teszem fel, mert hogy olvassák el a kedves hallgatók és a kedves érdeklődők ezt a könyvet. Ki volt Nagy Miskolc atya?
Ez is egy érdekes kérdés. Mindenki ismeri Szent Pál István nevét, főleg ugye rendszerváltás után utca név.
És iskola is őrzi a nevét?
Iskola is őrzi a nevét. Őt valamilyen szinten azért a szocializmus után rehabilitálta a város történet, ha mondhatom ezt. Ő egy polgármester volt, és az egyik legnagyobb polgármesterünk volt. Most volt egyébként a halálának a 100. évfordulója nem olyan régen, és hát ő volt az, aki tervszerűen leírta a Nagy Miskolc projektet, miszerint a környező településeket Miskolchoz kell csatolni, és így létrehozni egy igazi nagyvárost ezen a területen, vagy ebben a régióban. Úgyhogy azért hívták őt Nagy Miskolc atyának.
És honnan ered a Tiszai pályaudvar elnevezése?
A Tiszai pályaudvar ugye érdekes, tehát amikor megépült a Tiszai pályaudvar, akkor nagyon messze volt a várostól. Tehát akkor gyakorlatilag egy ilyen jó 2 kilométerre. A város gyakorlatilag a mai centrumáruházig tartott körülbelül, és ugye felvetődik a kérdés, hogy miért építették olyan messzire, hogy a kérdésre is válaszoljak, ugye azért Tiszai pályaudvar, nem azért Tiszai, mert ugye a Tisza olyan közel lenne, hanem azért, mert a Tiszai Vaspályatárság volt, a Tiszai Vaspályatárság, aki építette ezt a pályaudvart, és ő volt a vasútvonalnak a kezelője, úgyhogy ezért lett ez a neve, és hát azért lett olyan messze a várostól, mert bizony ők szerették volna, hogyha kap egy ingyen területet, nagyon jó helyen, ahová építik ezt a pályaudvart, valahol a mai Színvapark környékére tervezték, de hát a város nem adott nekik ingyen területet, ezért ők úgy döntöttek, hogy a városra kitolnak, és a legjobb termőföldjei egyikéből vett egy darabot, és jó messzire építette a várostól, úgyhogy az avatásán a tiszai pályaudvarnak a város nem is vett részt emiatt, mert haragba voltak.
Maga az épület pedig csodálatos és egyedülálló, kevés ilyen szép pályaudvara van véleményem szerint hazánknak, mint amilyen a miskolci tiszai pályaudvar.
Igen, hát ez egy kicsit később épült, ugye most 1856-ban történt ez a tiszai pályaudvarnak a létrejötte, ugye az épület, ha jól tudom, 1899-ben Pfaff Ferencnek munkája, és tényleg csodálatos, de egyébként a gömöri pályaudvar is szintén egy csodálatos épület.
Az pedig már csak most bennem merült fel érdekességként, tiszai pályaudvar, és mégis a Színva folyik a tiszai pályaudvar mellett. Tehát van egy kis folyó a tiszai pályaudvar közvetlen társaságában és környezetében.
Igen, igen, hát és a Sajó sincs olyan messze tulajdonképpen.
Többek között ilyen kérdésekre is választ kaphatnak a kedves olvasók az Újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című könyvében. Azért újabb, mert már írt 100 különleges érdekességet a várossal kapcsolatban, és ez valaminek a folytatása?
Igen, igen. A harmadik könyvem volt a 100 történelmi érdekesség Miskolcról, és nagyon szerették a miskolciak. Hát az ötlet úgy jött egyébként, hogy nekem a blogomon volt egy ilyen sorozatom, egy 10 történelmi érdekesség Miskolcról, és olyan népszerűségnek örvendett, 10 000 olvasták, hogy úgy gondoltam, hogyha, mert ugye vannak ilyen kiadványok, hogy 100 érdekes történet Magyarországról, magyar történelemről, van ilyen könyv, ugye több ilyet is olvastam, és úgy gondoltam, hogy miért nem lehetne ezt Miskolcon is, és sokan mondták nekem, hogy hát honnan szedsz 100 érdekességet Miskolcról, hát nagyon könnyen össze lehet gyújtani 100 érdekességet, és hát mint a második könyv is bizonyítja, második százat is, és az olvasók is nagyon szerették, az első rész után nagyon sokan mondták azt, hogy azért jó az a könyv, mert nem kell az elejétől a végéig olvasni. Tehát bárhol beleolvas az ember, kinyitja, egy pár perces olvasás után egy érdekes történettel gazdagodik.
Sőt, most az ön szavait idézem a borítóról. Kedves olvasó, sokan kérdezik tőlem, hogy mennyi különlegességet tudok még összeszedni Miskolc történetéből. Erre mindig azt mondom, nagyon sokat. Ez a város rengeteg titkot rejt. Ezúttal ismét 100 érdekességet hoztam miskolci, vallástörténeti, sporttörténeti és külvárosi érdekességeket, amelyeket megtalálnak ebben az új kötetben, amely nagyon színesen sikeredett, kedves uram, ezt minden túlzás nélkül kijelenthetem, akár még a gyerekek érdeklődését is felkelthet, hiszen kérem most nézze el nekem, azt mondom, de egy nagyon jó mesekönyvnek is el tudnám képzelni a borítója alapján.
Igen, nagyon cuki a Pele is rajta, ugye Hermann Otto emlékház és a Pele ugye azért van rajta, van benne Hermann Ottós érdekesség is, ugye Miskolc címerét láthatjuk rajta, és a 6. Edvárd, akkor még csak herceg volt, és nem volt király, akkor még Velszi herceg volt, de később ugye angol király lett belőle, akkor még csak trónörökös volt, úgyhogy ő is ellátogatott Miskolcra. Ez egy rajz alapján van egyébként. Valami ilyesmi pozícióban lehetett a tiszai pályaudvar környékén, hiszen amikor ellátogatott hozzánk, egy lovat kapott ajándékban.
Ilyen és ehhez hasonló érdekességeket és történeteket is olvashatunk tehát a legújabb könyvében, de ha Reimann Zoltánnal beszélgetek, akkor sok témát felhozhatnék még. Én most mégis az egyik kedvenc témám iránt érdeklődöm. Sziszi, hogyan jött az életében, hogy Erzsébet királynő életének kutatásával is foglalkozzon?
Hát ez is egy érdekes történet, mert ugye írtam én egy novellát Sziszi életéről is, ugye sok helyen sokszor elmondom mindig, hogy ez a történet, ami szerepel több helyen, és ugye most egy kisebb rendet is próbálunk felépíteni erre a történetre, ez kitalált, és csak ugye találgatások vannak erről, hogy is történt ez a bizonyos Sziszi történet, ami Miskolchoz kapcsolódik. Ugye maga a történet arról szól, hogy ugye Sziszi, és hát annak idején, abban a korban nagyon sokan pletykálták azt, hogy Andrássy Gyulával Erzsébet királyné valamilyen viszonyt folytatott, és Mária Valériának ő az édesapja. Amiatt egyébként Mária Valéria az okon is vette, és mind a magyarokat, mind Andrássyt nem szerette ezért. Szóval valószínűleg ez nem igaz ez a történet, hogy bármilyen viszonyban is voltak, de az igaz, hogy nagyon jó barátok voltak. Az én legendám, az én történetem szerint viszont komolyabbra fordult ez a viszony kettejük között, és hát 3 nagyon csodálatos napot eltöltöttek Miskolcon, ott, ahol senki nem ismerte őket, és hát ennek gyümölcse lett Mária Valéria, úgyhogy erről szól a legenda, és hát arról szól még a miskolci legendája, hogy az ő szobránál, ugye, ami ott található a népkertben, a legenda szerint, hogyha a szerelmesek ott török hűséget fogadnak, és megcsokolják egymást, akkor a szerelmük örökké él, mert Sziszi odafentről vigyázza az ő szerelmüket.
Már ameddig csak élek, menjünk el sétálni a városba, csak az a kérdés, hogy egyedül vagy párosban. Jó, én itt a hom, hé-hé, gyere velem és ne félj, hé-hé, Miskolc csak rád vár, ezt kihagyni kell, jaj-jaj-jaj-jaj. Felszállom egy vilingerrel, visz az út, de nem tudom, hogy merre. Én csak hagyom, hogy szálljak a dallal, először békélj meg mindig önmagaddal. Miskolc, te otthon tart el nekem, ha egyedül vagyok, te mindig itt vagy velem. Gyere te is, és érezd a ritmust, gyere te is, és érezd a ritmust. Miskolc, mindig várni fog, itt minden jó, te is láthatod. Utcák, a terek, a házak, a napsugarak a falakra másznak. Négyünk meg valamit, hallgasd a fő utca szavait. Megállunk a városház térnél, szólj rám, hogyha magadhoz térnél. Érezd most át, hallgasd a városnak zaját. Érezd most át, hallgasd a városnak zaját. Jaj, de mámorító ez a hámorító, jaj, de mámorító ez a hámorító, jaj, de mámorító ez a hámorító, éj. Miskolc mindig várni fog, itt minden jó, te is láthatod. Utcák, a terek, a házak, a napsugarak a falakra másznak. Gyere velem, ígyunk meg valamit, hallgasd a fő utca szavait. Megállunk a városhoz térnél, szólj rám, hogyha magadhoz térnél. Érezd most át, hallgasd a városnak zaját. Érezd most áljáját, hallgasd a városnak zaját. Miskolc mindig várni fog, 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 itt minden jó, te is láthatod. Utcák, a terek, a házak, a napsugarak a falakra másznak. Gyere velem,
ígyunk meg valamit, hallgasd a fő utca szavait. Megállunk a városhoz térnél, szólj rám, hogyha magadhoz tértél. Érezd most át, hallgasd a városnak zaját. Érezd most álljáját, hallgasd a városnak zaját.
És az ön személyes életében honnan ez az érdeklődés Erzsébet királyné Sziszi iránt?
Nem is tudom, talán nekem unokatestvérem, az egyik unokatestvérem volt nagy Sziszi fan egyébként, emlékszem nagyon kis gyerekkorom óta, és valahogy összekapcsoltam ezt a szobrot ezzel a történettel, és akkor így nem tudom igazából megmondani. Ferenc József nekem történelmi személyként nem igazán kedvencem, mert ugye a nemzet megbocsájtott neki, pont a bemutatóni szóba került Ferenc József, én nem. Tehát én nekem nem tartozik a kedvenceim közé Ferenc József, de Sziszi egyébként...
Ő valóban szerette a magyar.
Igen, és talán az anyós bosszantására még egy lapáttal jobban rá is tette erre a magyar szeretetre, és ugye magyarul is tanult, és szerette a magyarokat, úgyhogy ő mindenképpen szimpatikus volt, és hát valahogy így születhetett ez a novella.
Amely hogyan is jelent meg? Könyvformájában, vagy pedig az interneten érhető el?
A könyvformájában is szerepel, két könyvemben is egyébként, a második könyvemben is szerepel, és ugye nemrégen a tavalyi év folyamán jelent meg a Népkertről egy könyv, ott a Népkertről vannak olyan különböző történetek, és hát abban is megjelent, és az azért is érdekes az a könyv, egyébként mindenkinek ajánlom figyelembe, egyrészt azért, mert kétnyelvű, másrészt pedig azért, mert van benne egy történelmi arcképcsarnok, amely a könyvben szereplőnek a rövid kis életrajzát egy kis fotóval mellékelve leírja. Nagyon nem volt egyszerű azt összedni azokat a fotókat, amelyek, hogy minden egyes szereplőre, vagy akiket én gondoltam, hogy belekerül, sikerül. Én azt hiszem, egyetlen egy úriemberről nem sikerült fotót keríteni. Van olyan, akiről még egyetlen egy miskolci helytörténeti kiadvány sem írt egy mondatot sem, és itt van róla először információ az olvasóknak.
Ki ő?
Hát például a Bokros Károly, aki üzemeltette a Vigadót annak idején, de nem tudom, hogy Böcögő Józsefről sem volt tulajdonképpen.
És mi a könyv címe, amiről most beszéltünk?
Ha a fák mesélni tudnának, Időutazás a Népkertben, ez jelent meg a tavalyi év folyamán.
És ha már könyvek és kiadványok, akkor jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is, mik a jövőbeli tervek? Miről szeretne még történetet írni, hiszen ahogy a borítóról is idéztem, az újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című könyv kapcsán tud még összeszedni érdekes történeteket? És azt írta, hogy nagyon sokat.
Hát igen, vannak még a tarsolyomban történetek, akár ismét egy, mert volt két olyan kiadványa, a Különleges Történetek Miskolc múltjából és a Bűntények, Legendák, Izgalmas Történetek Miskolcon. Ebben mind a kettőben ilyen 200 érdekes történet volt. Azt is tudnám folytatni, de én a következő évben, hogyha lesz kiadványom, mert vannak azért felkéréseim is, meg még nem is tudom, hogy a munkám az hogy fog egész pontosan alakulni, de én egy novellás kötetet szeretnék miskolci legendákról, azokról a legendákról, mint például a Sziszi legenda, tehát amelyek kitalált legendák voltak, és én egy rendhagyó módon készíteném el ezt a könyvet, mert én kiemelném azt a részt a végén, amely történelmi tény, és amelyre maga a legenda épül, de egyébként én nagyon szeretnék egy DVTK történeti könyvet kiadni.
Ott is szerintem folyam. Ennek a DVTK rajongók nagyon örülnének.
Nagyon sokan kerestek már meg egyébként DVTK rajongók, hogy azokat az írásokat, amelyek a Gólöröm című magazinban, a DVTK mérkőzés előtti magazinjában jelentek meg, most már abból is van rengeteg, vagy 3 évig írogattam ezeket az írásokat, hogy ezeket egy könyv formájában megjelentessük, az is tervben van, és hát mondom, érdekes történetek, vagy novellák, igazából lenne mit megírni, és hát még egy könyvötlet is felmerült, az nem is az elmúlt hónapokban, hogy elfeledett miskolciakról. Tehát rengeteg olyan miskolci van, aki teljesen elfelejtettünk.
És ők megérdemelnék.
És
hogy halljunk és tudjunk róluk.
Igen, főleg a polgári korban, vagy akár mondjuk az 1800-as évek elejétől kezdődően, ugye 1945-ig némelyek nevét utcanév őrzi, némelyeknek megtaláljuk ugye a sírját, vagy emléket a városban. de mégis nagyon keveset tudunk róluk. Olyan nagyságok voltak itt Miskolcon, olyan a szellem illető erős volt, és olyan kitűnő politikusaink, lokálpatriótáink voltak, akkor még nem úgy hívták őket, hogy érdemesek lennének arra, hogy őket megörökítsük, és az ő nevüket is megőrizze az utókor.
Szívből kívánom, hogy sikerüljön ezeket a munkákat is megírni, és kíváncsian várjuk az újabb alkotásokat öntől. Apropó, ha már legendák, hogyan fogalmazná meg? Mi lehet a eszenciája, mi lehet az érdekessége, vagy a mondani valója egy-egy legendának, hiszen mindig olyan érdeklődéssel tudunk nyitni egy-egy legenda felé, amit bár tudjuk, hogy nem igaz, de mégis valahogy érdekel bennünket. Szóval, miben lehet a legendák varázsa? Az ön véleménye szerint, az író véleménye szerint?
Hát az a mesésszerű dolog, az a megfoghatatlan, ami benne van, és szerintem nagyon fontos az, hogy tényleg, hogy olyan történelmi tényekhez rögzítsük ezeket, amelyekkel minden nap találkozunk, és hogyha egy érdekes történet még erre hozzá van kapcsolva, és ez jól megvan írva, jól ki van találva, jól fel van építve, akkor mindenképpen tetszik az olvasóknak. Most volt nem olyan régen egy legendám a Hámorítóval kapcsolatban, a Hámorító hercegnője. Ez egészen a bronzkorig vezet vissza minket, és ott két ellenséges királyság feszül egymásnak. Egyébként pont Rózsa Edit mondta, hogy szerinte a miskolci Róma és Júlia, gyakorlatilag, hogy ezzel sokat elmondtam, gondolom, tehát egy ilyesmi történetre kell gondolni, és az is óriási siker volt az olvasók körében, és hogyha minden jól megy, akkor a Kocsonya Fesztiválon láthatják is majd a főutcán egy különleges performance keretein belül.
Végül helyezzük be ott a beszélgetésünket, ahol elkezdtük. A Miskolc szeretettel. Miskolc belvárosában találkoztunk egymással. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, a miskolci szerkesztőség itt található, egy olyan helyen, ahol a Művészetek Háza közvetlen szomszédságban van, és rálátunk az Avasi kilátóra. Szóval szó szerint Miskolc belvárosában ülünk. Az ön véleménye szerint miért jó miskolcinak lenni, és miért jó Miskolcra jönni, miért jó Miskolcot meglátogatni, és ezt a várost megismerni? Ezt minden kedves hallgatónk felé legyen olyan kedves, fogalmazzuk meg.
Ez egy jó kérdés, és amúgy nem könnyű megfogalmazni, azért nem, mert az igazi miskolci, vagy az igazi lokálpatrióta nem is tudja megmondani szerintem, hogy mit szeret a városban.
De csak érzi.
És érdekes, hogy nagyon sokan mondták, akik nem Miskolcon születtek, hogy beleszerettek a városba úgy, hogy itt éltek, és ők sem tudják megmondani, hogy miért. Nyilván a természeti értékek, az épített örökség, a történelmi múlt, nyilván ez hozzásegíti az embert. Tehát azért ennek a történelmi belvárosnak egy nagyon komoly hangulata van, de például már, hogy Nagy Miskolc, ugye egy Lilafüred, egy Tapolca, tényleg egy Hámor, vagy akár még itt, ha Szentlélekre felmegy az ember, tehát annyi érték van ebben a városban, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül. És nagyon sokan megdöbbennek egyébként, akik idejönnek úgy, hogy majd az iparvárost fogjuk látni, és hogy minek is jövök Miskolcra, mert itt nincs semmi, akkor ők nagyon, nagyon meglepődnek és nagyon megdöbbennek, és nagyon sok embertől hallom, az turisztikai szakemberektől is, hogy mindenképpen visszajönnek, mert hogy ez tényleg egy nap nem elég erre a városra, de egy hét sem. Itt Miskolcon belül például a fővároson kívül nincs még egy olyan város, amely ennyit tud adni egy turistának, vagy egy miskolcinak, és ugye most a Bozsó Gyulának nemrég megjelent ez a Pont Miskolc című könyve, amely 71 turisztikai attrakciót önmagában is helytálló turisztikai attrakciót tartalmaz. Nincs még egy ilyen város a fővároson kívül, amely ennyi értéket tud magában rejteni, ezért mindenképpen javasolom bárkinek, akár a miskolciaknak is fedezzék fel a városukat, és bárkinek az országban vagy országhatáron túl is, hogy jöjjön el ide, és először nézze meg saját szemével ezt a várost, és utána mondjon ítéletet, ne előtte, hanem csak a megismerése után.
Köszönöm szépen a beszélgetést Reimann Zoltánnak, aki az újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című könyv szerzője. Ezen apropóból találkoztam most önnel. Köszönöm szépen önnek még egyszer a sok érdekességet, a legendákat, és nem utolsó sorban további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Ferenc pápa üzenete a béke 58. világnapjára, 2025. január 1-ére. Engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Első rész. A bontatlan ágy Szűz Mária ékessége. Vértes ajai László atya elmélkedése Filippo Lippi Madonna képéről.
Ferenc pápa üzenete a béke 58. világnapjára. Engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Meghalva a fenyegetett emberiség kiáltását. A mennyei atya által nekünk ajándékozott új esztendőnek, a reménynek szentelt jubileumi évnek a kezdetén, őszinte szívvel kívánok békét minden nőnek és férfinak, különösen azoknak, akik úgy érzik, hogy egzisztenciális helyzetük padlóra küldte őket, saját hibáik elmarasztalták őket, mások ítélete összetörte őket, és nem lebeg a szemük előtt bizakodásra okot adó jövőkép. Reményt és békét kívánok mindnyájatoknak, mert ez kegyelmi év, mely a megváltó szívéből származik, kezdi üzenetét Ferenc pápa. 2025-ben a Katolikus Egyház jubileumot, a szíveket reménnyel megtöltő eseményt ünnepel. A jubileum ősi zsidó hagyományra vezethető vissza, amikor a kosszarvból készült kürt, héberül Jóbel, 49 évenkénti megfújása a kegyelem és a szabadulás évét hirdette meg az egész nép számára. Ennek az ünnepélyes felhívásnak az eszmény szerint az egész világon el kellett hangzania, hogy az emberek helyreállítsák az Isten szerinti igazságosságot az élet különféle területein. A föld használatában, a javak birtoklásában, a fele baráttal, különösen a legszegényebbekkel és a legszerencsétlenebbekkel való kapcsolatban. A kürt megszólalása az egész népet, a gazdagokat és a legszegényebbeket egyaránt arra emlékeztette, hogy senki sem azért születik a világra, hogy elnyomást szenvedjen. Egymás fivérei és nővérei vagyunk, ugyanannak az atyának a gyermekei, s arra születtünk, hogy az Úr akarata szerint szabadok legyünk. A jubileum ma is arra ösztönző esemény, hogy Isten felszabadító igazságosságát keressük az egész földön. A kürt helyett, ennek a kegyelmi évnek a kezdetén, mi azt a kétségbe esett segélykiáltást szeretnénk meghallani, amely az igaz Ábel vérének hangjához hasonlóan a föld számos pontjáról felemelkedik, s amelyet Isten sosem szűnik meg meghallani. Úgy érezzük, az a dolgunk, hogy hangot adjunk mindazoknak a helyzeteknek, ahol a földet kizsákmányolják és fele barátainkat elnyomják. Ezek az igazságtalanságok időnként olyan igazságtalanságok formáját öltik, amelyeket Szent II. János Pál pápa a bűn struktúráinak nevezett. Mivel nem csupán néhány ember gonoszságából fakadnak, hanem úgymond állandósultak, és széleskörű bűnrészesség áll a hátterükben. Valamiképpen mindannyiunknak felelősnek kell éreznünk magunkat azért a pusztításért, amelynek közös otthonunk ki van téve, kezdve azokkal a cselekedetekkel, amelyek akár közvetve is táplálják az emberiséget sújtó konfliktusokat. Így a bolygónkat sújtó, egymástól különböző, de egymással összefüggő rendszer szintű kihívások felerősödnek és összefonódnak. Ferenc pápa így pontosított. Itt főképpen az összes egyenlőtlenségre gondolok, továbbá a migránsokkal szembeni embertelen bánásmódra, a környezet pusztulására, a dezinformáció által bűnös módon keltett zűrzavarra, a párbeszéd minden formájának elutasítására és a hadipar nagymértékű finanszírozására. Ezek mind az egész emberiség létét fenyegető valós veszélyt jelentenek. Ezért az idei év kezdetén meg akarjuk hallani az emberiségnek ezt a kiáltását, figyelni akarunk rá, hogy mindannyian, együtt és egyedileg feladatunknak érezzük, hogy széttörjük az igazságtalanság láncait, és Isten igazságosságát hirdessük. Néhány epizódszerű, emberbaráti cselekedet nem lesz elegendő. Ezzel szemben kulturális és strukturális változásokra van szükség ahhoz, hogy tartós változást érjünk el. Második fejezet, kulturális változás, mindannyian adósok vagyunk. A jubileumi esemény számos változtatásra hív bennünket, hogy megszüntessük a mai igazságtalan és egyenlőtlen helyzetet. A szent év emlékeztet bennünket arra, hogy a föld javainak nem néhány kiváltságos embernek a javát, hanem mindenkinek a javát kell szolgálniuk. Hasznos lehet felidézni, amit cezáreai Szent Bazil írt. Mi az, ami a tiéd? Honnan vetted, amit az életedbe hoztál? Nem de mezítelenül jöttél ki az anyaméből? Nem mezítelenül térsz vissza a földbe? Honnan vannak jelenlegi javaid? Ha a sorsra hivatkozol, istentelen vagy, nem ismered a teremtőt, és nem vagy hálás az iránt, aki ezeket a javakat adta. Amikor a hála elmarad, az ember már nem ismeri fel Isten ajándékait. Végtelen irgalmasságában azonban az Úr nem hagyja magára az ellene vétkező embert. Inkább megerősíti az élet ajándékát az üdvös megbocsátással, melyet Jézus Krisztus által mindenkinek felkínál. Ezért, amikor Jézus a mi atyánkot tanítja, arra biztat, hogy ezt kérjük Istentől. Engedd el adósságainkat. Ha az ember figyelmen kívül hagyja az atyával való kapcsolatát, akkor azt a gondolatot kezdi dédelgetni magában, hogy a másokkal való kapcsolatát a kizsákmányolás logikája irányíthatja, mely szerint a legerősebbek jogot formálhatnak arra, hogy uralkodhassanak a leggyengébbek felett. Ahogy Jézus korában az elit a legszegényebbek szenvedéséből húzott hasznot, úgy ma, a kölcsönös függőségben élő globális faluban a nemzetközi rendszer, ha nem a szolidaritás és az egymásra utaltság logikája táplálja, korrupció által súlyosbított igazságtalanságokat szül, melyek behálózzák a szegény országokat. Az adósokat kizsákmányoló logika jól összefoglalja a jelenlegi adósságválságot is, mely számos országot sújt, különösen a föld déli felén. Fáradhatatlanul ismétlem, írja Ferenc pápa, a külső adósság az uralkodás eszközévé vált, melyen keresztül egyes kormányok és a leggazdagabb országok magán pénzügyi intézményei gátlástalanul kizsákmányolják a legszegényebb országok emberi és természeti erőforrásait, csak hogy kielégítsék saját piacaik igényeit. Ezt tetézi, hogy számos nemzetközi adósságoktól már amúgy is megterhelt nép arra kényszerül, hogy a fejlettebb országok ökológiai adósságának terhét is viselje. az ökológiai adósság és a külső adósság ugyanannak az éremnek, a kizsákmányolás adósságválságban kicsúcsosodó logikájának két oldala. A jubileumi évre való tekintettel arra kérem a nemzetközi közösséget, hogy tegyen lépéseket a külső adósság elengedése érdekében, elismerve az északi és déli országok közötti ökológiai adósság létezését. Ez szolidaritásra, de mindenek előtt igazságosságra szóló felhívás. Akkor fog bekövetkezni az a kulturális és strukturális változás, amely képes leküzdeni ezt a válságot, amikor végre felismerjük, hogy mindannyian az atya gyermekei vagyunk, hogy mindannyian adósok vagyunk, de mindannyiunknak szükségünk is van egymásra, a közös és különböző fokú felelősség logikája szerint. Ekkor felfedezzük majd egyszer s mindenkorra, hogy szükségünk van egymásra, és tartozunk egymásnak, írja Békevilágnapi üzenetében Ferenc pápa. Harmadik fejezet. A remény útja. Három lehetséges cselekvés. Ha hagyjuk, hogy szívünket megérintsék ezek a szükséges változások, a jubileum kegyelmi esztendeje megnyitja majd mindnyájunk előtt a remény útját. A remény Isten irgalmának megtapasztalásából fakad, az ő irgalma pedig mindig korlátlan. Isten, aki senkinek sem tartozik semmivel, szüntelenül árasztja kegyelmét és irgalmát minden emberre. Ninivei Izsák, egy 7. századi atya a keleti egyházban ezt írta. A te szereteted nagyobb, mint az én adósságom. A tengerhullámai kevésnek tűnnek bűneim számához képest, de ha megmérném bűneimet, a te szeretetedhez képest elenyészően semmik. Isten nem számolja össze az ember által elkövetett rosszat, hanem mérhetetlenül gazdag irgalomban, az ő nagy szeretete miatt, amellyel szeretett bennünket. Ugyanakkor meghallja a szegények és a föld kiáltását. Elegendő csak egy pillanatra megállnunk ennek az évnek az elején, és arra a kegyelemre gondolnunk, amellyel minden egyes alkalommal megbocsátja bűneinket, és elengedi minden adósságunkat, hogy szívünket remény és béke árassza el, írja Békevilágnapi üzenetében Ferenc pápa.
A bontatlan ágy Szűz Mária ékessége, Virtasalljai László atya elmélkedése Filippo Lippi Madonna képéről.
Filippo Lippi Mária bal válla mögött a boltíves lakás egyik szobájába engedt bepillantani, a szűzanya hálószobájába, amelyben a hitvesi ágy áll, de minthogy bontatlan, érintetlen, így mint egy képies erét adja Mária tisztaságának. Annak a jele, hogy férfit nem ismer. Ahhoz, hogy gyermeke legyen, nem kellett megbontani az ágyát, elég volt figyelni a szóra és engedni, hogy a magasságbeli, a Szentlélek ereje ráboruljon és eltöltse őt. A Mária a gyermekkel, a Madonna con il Bambino kép egyike Itália szerte a legkedveltebb témáknak. Nincs templom, ahol ne lenne legalább egy valamire való belőle. Ugyanazt a témát variálják végtelen leleményességgel, attól kezdve, hogy Rómában a Priscilla katakomba falán már a 3. század közepén feltűnik az anya az ölében tartott gyermekével. Ezek a Madonna képek nem csak templomdíszek, hanem máig élő tisztelet övezi az anyát és a gyermekét. Megállnak előtte, elmondanak egy Ave Máriát, gyertyát dújtanak, majd végül kedves csókot küldenek neki. A legszebb Madonna képeket ma már persze múzeumokban őrzik, de mindig örvendetes, ha alkalomról alkalomra egy-egy festmény időlegesen visszakerül eredeti helyére, mert akkor abban a környezetben lehet látni, ahová képet eredetileg megrendelték, és ahová festő beillesztette alkotását. Az idei karácsony egyik ilyen ajándéka Filippo Lippi Madonna képének a zarándoklata az eredeti helyére. A római Barberini Palota Nemzeti Múzeumából az őségi etruszk város Tarquinia Vitelleschi palotájának egykori kápolnájába. Filippo Lippi 1406-ban született Firenzében, korán beadták a kármeliták kolostorába, és a rend firenzei Carmine templomában már egészen fiatalon segédje lehetett a nagyhírű Masaccio mesternek. Firenzében ekkor működik a reneszánsz első nagy generációja, és így a tehetséges kármelita festő Beato Angelico, Domenico Veneziano, Donatello, Luca della Robbia és Botticelli mellett tanul. Első időszakában még erősen plasztikus, szoborszerű alakokat fest, mint a gyermek a tarquiniai Madonna képén, amelyet a helyi várkapitány és későbbi firenzei érsek Giovanni Vitelleschi rendelt előkelő palotájának kápolnájába. A szűzanya méretes márván trónuson ül, és miközben termetes gyermekét tartja, valójában csendesen elmélkedik. Nyitott szemei nem is az ölében hozzáfelkapaszkoló fiát látják, hanem az indulást, a kezdetet. Ez a kezdet pedig oly erős, ahogy a hitvallásunk 1700 éve vallja, Natus ex Maria Virgine, született Szűz Máriától. Ennek a virginitásznak, szűzességnek ősi bizánci jele a Mária kendőjére rajzolt három csillag, jobb és bal vállán, illetve a homloka fölött, amelyet aztán a késő gótika és kora reneszánsz sokféle más formában fejezett ki. Mária zárt térben imádkozik, mögötte a Hortus Conclusus, a zárt kert, az imaszoba felső rácsos ablakán az Atyaisten küldte kegyelmi fénysugár, útközben sokszor a galamb képében ábrázolt szentélekkel. Filippo Lippi Mária bal válla mögött a boltíves lakás egyik szobájába enged bepillantani, a szűzanya hálószobájába, amelyben a hitvesi ágy áll, de minthogy bontatlan, érintetlen, így mint egy képi eserét adja Mária tisztaságának. Annak a jele, hogy férfit nem ismer. Ez a kezdet misztériuma, amelyet ő maga is megkérdez az örömhírhozó angyaltól, mire a válasz, a szentélek száll rád, és a magasságbeli ereje burít el. A szűzanya töprengő, elmélkedő, hitét átélő és értelmező okos asszony. Ez persze nem véletlen, hanem annak is következménye, hogy fia az örök logosz, így ő maga a bölcsesség széke. Mária bal karja mögött egy nyitott ablak, párja a talamus, nász szobának, ez pedig maga az élet, ahová elengedi a fiát. 12 évesen, majd a názareti zászlóbontás követően egészen addig, míg utána menvén meg nem áll a keresztje tövében. Végül egy pillantás a Mária trónusa jobb karfáján nyugvó nyitott hóráskönyvre. Jó tenyérnyi vastag kapcsos imakönyvez, amelyről az anya leoldotta a kapcsos bőrpántot, és amelyből 5-6 zsinoros könyvjelző csüng alá. Az evangélium nem szól erről jelenetről, hanem többről tesz említést. Nem mondja általánosságban, hogy Mária imádkozott, hanem elmondja a szűzanya imáját, amely az Úr imádsága után a legmagasztosabb fohászunk. Hálaadás, mert az Úr, az üdvözítő Isten tekintetre méltatta őt, az Úr alázatos szolgáló leányát. Mária köszöni, hogy az Úr olyan nagy dolgot művelt vele, mert attól fogva minden nemzedék boldognak mondja őt. Ahhoz, hogy gyermeke legyen, nem kellett megbontani az ágyát. Elég volt figyelnie a szóra és engedni, hogy a magasságbeli, a szentélek ereje ráboruljon és eltöltse őt. Végül egy apró érdekesség arról a bontatlan ádról. A kép alján a mester megfestette az évszámot szép római betűkkel. 1437. Nem írja alá, csak rögzíti. A.D. Anno Domini, az Úr 1437. esztendejében. Mondom nektek, azóta Itáliában máig pontosan így, ilyen gonddal vetik be az ágyat. Szép brokát húzatot terítenek az ágyra, és a párnát külön beburkolják vele, majd kicsit visszahúzzák. Nekem olyan szépen eddig soha nem sikerült.
Páter Vértesaljai László elmélkedését hallották Filippo Lippi Madonna képéről. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Juhász Gyula, Vízkeresztre. Jövének távol, boldog nap keletről, három királyok, híres mágusok, mert hírt hallottak a csodás gyerekről, kiről legenda és jóslat susog. Ki született szegényen Betlehemben, kit megöletne Heródes király, s aranyat, tömjént, mirhát, lelkesedve hozné ki Gáspár menyhért, Boldizsár. Szerecsen, Indus, Perzsa, mind csodálja a kisdedet, ki a jövő királya, s a csillagot, mely homlokán ragyog. Ő édes, kedves, bájolongagyog, s egy pintyőkét néz, mely szent szeliden a Szűz Mária vállán megpihen.
Juhász Gyula Vízkeresztre című versét Dér Gabriella előadásába hallották. Juhász Gyula költő újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban, a piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább, a négyesi professzor vezette legendás stílus gyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát, már a Maros-szigeten később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte, 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten-díjjal jutalmazták, egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte, 1937. április 6-án hunyt el.
Imája.
Imádunk, Urunk, és a bölcsekkel együtt felajánljuk neked mindazon kincseket, amelyeket a te kezedből kaptunk. Tőled kaptuk meg a szeretet aranyát, imádkozó szívünk finom tömjényét, kínszenvedésed és halálod édesen elmerült szemlélését. Elismerem, Uram, minél többet kínálok fel neked, annál inkább adósod vagyok. Minden javam a tiéd, s anélkül, hogy szükséged lenne rá, örülsz mindannak, amit neked adok, mivel mindent te adtál nekem előzőleg, és csak az a kedves előtted, amin rajta van kezed nyoma. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!